Köszöntjük kedves hallgatóinkat a What the Film Podcast legújabb adásában, ahol két egészen friss filmről fogunk értekezni. Fannival.
Sziasztok!
És Tonóval.
Sziasztok!
Az én műsorvezetésemmel, hogy már megszokhattátok az elmúlt hetekből, Roland vagyok, és lassan az összes adást én vezetem, úgyhogy ez egy verbális felszólítás arra, hogy valaki más is felelje ezt a szerepkört. Köszi szépen, ezt lehet, hogy nem vágjuk ki. És két egészen friss film lesz ma nálunk terítéken, nevezetesen pedig a Free Guy és a Shang-Chi és a Tíz Gyűrű legendája. És mindkettőről spoilermentesen fogunk beszélni, hogy akiknek felkeltjük az érdeklődését, megtekinthessék veszélymentesen a magyar mozikban, és mindenkit sarkalnánk arra, hogy igenis menjen el a magyar mozikba és támogassák őket, mert végre teljes gőzzel tudnak működni, és legyünk szponzoraik ebben. És akkor szerintem bele is vághatunk a Free Guy-ba, ugyanis ezt pont a napokban láttuk együtt, és nekem óriási pozitív csalódás volt, mert megmondom őszintén, tudom, hogy egyébként promózta nekem, de bár adtam a véleményére, kicsit féltem ettől a filmtől már a bejelentésétől kezdve, mert nekem olyan nagyon basicnek tűnt, nagyon cash grab kísérletnek, és kicsit szkeptikusan ültem be a terembe, de nagyon jó kedéllyel távoztam a végén, és nagyjából minden elvárásomat felülmúlt a lényegében minden téren, aztán majd a végén megemlítjük, hogy miért lehet ennek rossz hatása, de szerintem körbe is dobom a szót így az elején, akkor Tonu, kezdjük veled, mert te már többször is láttad, hogy miért tetszett ennyire a Free Guy.
Igazából én is úgy ültem be először neki, hogy ez egy ilyen random blockbusternek gondoltam, hogy oké, most a Ryan Reynoldsnak most már van akkor a neve, hogy akkor beáll bármilyen projekt mögé, és akkor elviszi a hátán, és maximum ő lesz az egyetlen értékelhető szereplő igazából ebből a Taika Waititi mellett. De maga a sztori is a végére, nekem is a végére, ahogy te is mondtad, szerintem tök jól összeáll, és van rendes üzenete, nem csak egy ilyen szórakoztató nyári mozi volt, hanem tényleg akart is, és tudott is mondani még valamit arról az iparágról, amiben játszódik, ugye a gaming iparról, és ezen által ugye szerintem az egészi művészi alkotásokról, meg a nagyvállalatok versus kis cégek és kis projektek sztoriáról, és azt meg még Fanny mondta, de ezt majd ő megerősíti, hogy igazából ez egy jobb Ready Player One film, mint amilyen a Ready Player One márnak a film adaptációja lett, ugye a könyv az nekem is Roland közben így mutogatta, hogy nem. De, ja, igen, tehát, hogy a Ready Player One az nekem is egyébként a könyv az örök kedvenc, de szerintem is ez közelebb áll ahhoz, aminek filmen kellett volna lennie. Tehát egyszerre szól a gamer közösségnek, egyszerre nevet is a hülyeségeiken, de nem kicikizbe, meg teljesen lealacsonyítva, azt szerintem nagyon jól eltalálta a nézőközönségét, és egyszerre szolgálja ki őket, és nyújt is nekik valami pluszt.
Igen, én ehhez annyit tudnék hozzátenni, hogy míg maga a sztori azért az egy eléggé ilyen tipikus, kalandos, nem tudom, blockbuster film sztori, viszont annyira részleteiben gazdag ez a film, hogy szerintem ez a legnagyobb erőssége, és ahogy Tonó is mondta meg, egy a Ready Player One-os hasonlításhoz is annyit tudnék hozzászólni, hogy ehhez a gamer világhoz is tökre úgy nyúl hozzá, hogy megmutat ilyen csomó apróságot, például ez így nem spoiler, de sokszor érdemes a hátteret nézni a filmben, miközben a főszereplők csak beszélgetnek, mert a háttérben vannak ilyenek, hogy elhalad valaki egy puskával, aki így ugrál össze-vissza, mint ahogy így a videójátékban néha szoktunk haladni, meg hogy menj neki a falnak ilyen nagyon vicces mozdulatokkal, stb. És nagyon sok ehhez hasonló ilyen kis, hát easter egg van elrejtve a filmben, amit szerintem sokkal jobban csináltak itt, mint a Ready Player One-ban, meg az is nagyon tetszett, ahogy így a gamer közösséget próbáltak bele vonni ebbe az egészbe, például ugye volt benne egy-két ilyen vendégszereplő, ilyen gamer youtuber vagy streamer, akiket szerintem tök jól használtak, meg így magukat a gamer karaktereket is, akiket így a sztorin kívül így beleraktak, azok is nagyon humorosak voltak szerintem. Úgyhogy én úgy érzem, hogy ez a film nagyon-nagyon jól eltalálta a határt, nagyon szórakoztató volt, tehát ha valaki csak egy szórakozásra vágyik, akkor nagyon-nagyon tudom ajánlani, és tényleg meglepően mély üzenete is volt, amin tényleg meglepődtem. Mind a fő karakternek a sztoriával, mindegy-két mellékkarakternek az így beleszólásával és apróbb szereplésével, úgyhogy abszolút pozitív dolgokat tudok csak én is mondani róla, mert egy tök jó film lett szerintem.
Én is azt tudom mondani, hogy olyan érzésem volt közben, hogy ezt a filmet gamerek csinálták gamereknek, mert olyan belsős poénokkal volt tele, amiken érződik, hogy ezeket csak olyan emberek írhatták, akik benne is vannak a témában. Tényleg a hátteret érdemes sokszor figyelni, ezeket az apró kis iszregeket, utalásokat, és én nagyon megnyugodtam, amikor Ez talán megint csak nem spoiler, de kicsi viccet csinálnak a skineknek a feltörekvő kultúrájából. Megnyugodtam, hogy nem csak én játszom ezek szerint mondjuk Rocket League-ben unikornis topingos autóval. És tényleg tele van olyan pici kis fricskákkal, amik nem sértőek, de tudsz velük nevetni, és a gamerekkel nevetnem rajtuk, ami szerintem egy nagyon fontos eleme ennek a megközelítésnek, mert könnyen lehetett volna sértő, hogyha ezt túltolják, vagy olyan emberek írják ezeket a poénokat, akik egyébként nem ismerik a közönségüket, és hát nehéz erről úgy nyilatkozni, hogy nem lövünk le semmilyen poén, de a végére meg az utalások egészen magas szintet érnek el, de szerintem ebben ne is menjünk bele, mert...
Én csak annyit mondanék, hogy mind a ketten Rolanddal, amikor láttuk először, fetrengve sírtunk a végén a poénokon, tehát nagyon jól eltalálták.
És egyébként meg kell dicsérni a brandingét és a filmnek, mert pont beszéltük mozi után, hogy olyan streamerek, youtuberek is feltűntek, akit egyébként én például napi szinten követek, és ők is eltitkolták, hogy ők benne vannak. Tonót is meg kell dicsérni, mert ő sem lőtt le semmilyen poén nekünk, pedig tudta, hogy mire számíthat majd a reakciónk által. És szépen lett promózva ez a film olyan szempontból, hogy az elvárásokat szerintem nem pumpálta fel nagyon a trailer meg a marketing időszak, pedig sokkal jobb bevételt hoz, mint kiderült, mint amire vártak. És szerintem még maga a Disney se gondolta, hogy ez nem lesz bukás végül. Szerintem ezt így kimondhatjuk.
Igazából egyébként ez volt ennek a filmnek az eredet sztoria, hogy ez a Foxnak a filmje eredetileg. Ugye 20th Century Studios névvel van már forgalmazva most, mert ugye már semmi sem Fox, ami Disney. És csak azért került mozikba, és nem streamingre, mert még elvileg belsős info szerint volt nekik egy olyan dealjük, hogy ezt a filmet kötelező moziban és streaming nélkül bemutatniuk, ezért tologatták ennyire, mert nem bíztak benne, hogy ez pénzt fog hozni. Tehát, hogy ez egy ilyen kis béna film, és ez nem fog sikerülni, nem illik bele a Disney palettába, stb. És most lett bemutatva, amikor igazából minden mindegy, mert ugye most járványidőszakból jövünk vissza, hát ha valakik elmennek megnézni, és hatalmas siker volt ahhoz képest, hogy milyen időszakban lett premierje, és felülmúlt az elvárásokat.
És érdemes erre is kitérni szerintem, hogy ahhoz képest, hogy blockbusterként viselkedik ez a film, nagyon szépen lavírozza az egyensúlyt a között, hogy milyen egy nagy játékfilm, meg hogy milyen egy kis rétegnek szóló utalásokkal teli film, mert szerintem tud szórakoztatni egy olyan családot is, mint délutáni mozi, akik amúgy semennyire nincsenek benne a gamer kultúrában, de hogyha úgy jössz be, hogy azért képben is vagy azzal, ami történik majd a vásznon, akkor is teljesen kielégítőek szerintem az üzenetét is tekintve, meg az utalásait is a jelenetei filmnek, úgyhogy valahogy ezt nagyon nehéz belülni, ezt a balanszot szerintem, hogy egyszerre elégítsen ki egy nagy közönséget, és szóljon nüanszokban egy kisebb rétegnek, mégis sikerült megtalálni azt a pontot, ahol ez idegesítő sem lesz, túlhasznált sem lesz, viszont szakmai is marad.
Igen, abszolút profi módon nyúltak ehhez a témához hozzá, és az egésznek a megvalósítása az egyszerre tiszteletteljes a témájával kapcsolatban, meg a közösséggel kapcsolatban is, és tényleg szórakoztató a sima plázába. Most ezt nem lealacsonyítanom mondom, de sokan mennek úgy moziba, tényleg, hogy oda mennek, és akkor mondják, hogy mondjuk ez micsoda, ez mi megy, és akkor igen. Ez egy olyan film, amire, hogyha úgy megy valaki, hogy akkor én most szeretnék szórakozni egyet, akkor ugyanúgy simán élvezni fogja, mint hogyha insiderként, gamerként megy megnézni, és akkor meg külön kellemes élmény lesz.
És szükség van ilyen mozikra, mert aki az előző adásunkat hallgatta, az már hallotta ezt a Marvel kapcsán, hogy még a Marvel is kezd eljutni arra a pontra, hogy elveszíti azokat a nézőket, akik csak, hát akkor használom a determinusodat, hogy a plázában moziba tévelygők rétege, ami megint csak nem lehetsonyítóan mondom, de egyszerűen van egy ilyen rétege a filmiparnak, akik szórakozásba járnak moziba, nem szeretik a komoly sztorikat, vesznek egy popcorn menüt, beülnek a családdal, és néznek egy könnyed mozit, teljes ellenben van ez így, csak egyre kevesebb olyan film van, amit ők tudnak élvezni, mert még ebből meggazdagodott Marvel is kezdi ezt a vonalat elengedni, hogy ismételjem magam. És a Free Guy meg egy olyan film, ami teljesen ennek a rétegnek kedvez, miközben kiszolgál egy olyan réteget is, akik pedig észreveszik azt, hogyha valami olyan van benne, ami nem szakszerű. De ha már említetted Reynolds karakterét, szerintem érdemes kiemelni azt is, hogy mind a két szerepkörben nagyon jól működött, mert a filmben van egy elég erősen érzékelhető váltás, hogy a loser és a karizmatikus énje úgymond egy csettintésre átvált egymás között, és Reynoldsot egyébként sokan szokták piszkálni amiatt, hogy ő csak abból él, hogy vicces, meg jóképű, és egyébként nem is tehetséges színész. Szerintem ezt így már a Deadpoolban is bizonyított, hogy vannak olyan szerepek, amikben egyszerűen beleszületett, és azért, mert sok, nem is tudom, romantikus vígjáték kötődik a nevéhez a múltból, nagyon sokan bekategorizálják egy olyan színésznek, aki csak egy-egy epizód szerepre, vagy egy hasonló karakterre képes, de szerintem itt például tökéletesen megmutatta azt, hogy miért szeretjük ennyien, mert benne volt a személyisége is ebben a filmben, illetve a tehetségét is megcsillogtatta szerintem több szempontból is.
Igen, egyébként szerintem érződött ezen a filmen, hogy Reynoldsnak ez fontos volt. Tehát ez volt az egyik olyan film, ami nem az van, hogy elvállalta, mint mondjuk egy Hitman's Bodyguardot, ami ott is jól érezte magát, de azért nem adott bele mindent úgy a forgatásba. Itt meg tényleg ez egy ilyen abszolút szerelem projektje volt neki meg a készítőknek, tehát látni lehetett egyébként a filmen is, meg tényleg a kampányon is, amit folytatott körülötte így a közösségi médiában is, tehát nagyon-nagyon bíztak ennek a filmnek a sikerében, és nagyon örültek neki. De én kiemelném egyébként a Ryan Reynolds haverját, akit egyébként Buddy-nak hívnak a filmben, játszó Lil Ray Howard-t, aki egyébként Fanninak tudom, nagy kedvence volt a filmben.
Hát abszolút a kedvenc karakterem volt egyébként, de főleg azért, mert ilyen comic relief karakternek volt megírva, tehát adott volt, hogy ő rajta röhögni kell, de szerintem a színésznek is köszönhető, hogy ennyire jól átjöttek ezek a poénok, mert ugye legtöbbször inkább ilyen fárasztó beleszólásai voltak, de egyszerűen annyira jól hozta mindig ezt a karaktert, hogy abszolút elvitte a showt, és egyébként ezt a színészt még nem is láttam soha semmiben, úgyhogy remélem, hogy utána nézek, és akkor találok hasonló menő alakítást.
Fanny meg fogja nézni a Get Out-ot. Most azt hallod.
Oh my god.
Én Jodie Comer-t szeretném kiemelni, és egyben feleségül venni, úgyhogy remélem, hogy hallgatjuk. Illetve, ha már szerelemprojektekről beszélünk, akkor szerintem Taika Waititi-n is érződött, hogy mennyire közel áll a szívéhez ez a film. Taika Waititi-ről nehéz bármi rosszat mondani. Én szeretem ezt az embert és mindent, amit alkotott, de szerintem sokan vagyunk még ezzel így. Olvastam nemrég egy cikket, ahol valaki pont ezen akadt ki, hogy miért kell mindent beleerőltetni Taika Waititit, és miért kell neki minden projektet odaadni, és most már undorítóan unalmas, hogy ennyire felkapták Taika Waititit. Kit kell felkapni, ha nem a Taika Waititit? Mutassatok valakit, aki nagyobb minőségben képviselte magát ennyi műfajban, mint Taika Waititi. Mind cameók terén, mind színészként, mind rendezőként, mind forgatókönyvíróként, minden téren. Nagyjából tökéletes a munkássága az embernek eddig.
Hát és kinek van színesebb palettája, mint Taika Waititinek jelenleg az iparban, tehát nem tudnék mondani még egy nevet, aki ennyiféle dolgot letett az asztalra.
Taika Waititiről csak annyit, hogy volt egy olyan időszaka, amikor egymást követő két filmjében sikerült úgy ábrázolni a Hitlert és kiparodizálni a nácikat, hogy ebből nem lett botrány, és megcsinált egy olyan Thor filmet, ami actually jó.
Meg csinált egy olyan filmet, ami ténylegesen képregényfilm volt, tehát ezen kívül ez csak a James Gunn-nak sikerült rendesen szerintem a Marvel belül, hogy tényleges comic book kinézetű, képregényes kinézetű filmet csinált.
Szóval személyes sértésnek veszek mindent, amit Taika Waititire mondanak az emberek bármilyen negatív hangnemben, és ez a film is tovább erősítette a szeretetemet, mert tökéletesen játszott ezt rá, és sőt, szerintem ez rá volt írva konkrétan ez a figura. És valahogy úgy csinálta végig ezt a filmet, hogy overactingnek lehet hívni, amit csinált, de nem idegesítően. Úgy, mintha szándékosan játszaná túl a szerepét, ami valahol amúgy bravúros.
Igen, most így, ahogy mondjátok, meg így sorba veszük a szereplőket, nekem úgy az jutott eszembe, hogy tulajdonképpen az összes karakter olyan, hogy mindegyiket egy rosszabb színész túl tudná tolni. Ugyanúgy a Buddy-nak a karakterét, de igazából a főszereplő Guy-nak a karakterét is, hogyha egy gyengébb színész játssza, akkor egy nagyon irritáló és ilyen ripacsba megy át. A Taika Waititi is pedig úgy játssza, hogy ripacs, de ez része a karakterének, és ettől egy nagyon jó főgonosz lesz igazából a filmben.
Igen, meg hát egy tök jó karikatúrája ennek a én mindent jobban tudok, mindent ellopok, CEO vagyok, és enyém a világ, közben meg egy k*** vagyok. Tehát, hogy így szerintem ez nagyon ebben az időben főleg egy nagyon jó ábrázolása ennek a, hát mondhatni archetípusnak, vagy sztereotípiának. Igen.
Hát meg az inkompetenciának az a magas szintű foka, amivel képes üzemelni és vezetni egy céget, az a karakterben az abszolút kiszólás az összes producernek, meg így minden gyártó stúdió fejének. De.
És szerintem beszéljünk kicsit az üzenetéről is, ha már így szóba jöttek a CEO-k, meg a tech cégek. Van egy egészen hosszú monológia Taikának, ami hát egy minimálisan lehet, hogy spoileres lesz, de szerintem ennyire kiemelhetjük pár másodperc erejéig, mert enélkül nem lehet beszélni arról, hogy miben is áll bele igazán a film, ahol kifejti azt, hogy miért lenne szükség bármilyen kreatív projektre vagy új ötletre, hogyha egy folytatása a franchise-nak sokkal több pénzt hoz, mint bármilyen olyan projekt, ami actually munkát igényelne. És hát így erősen az iparban mozgó hobby gamerként határozottan kimerem mondani, hogy ez jelenleg az összes nagy kiadóra igaz. Szinte elenyésző számban látunk csak olyan bejelentéseket, ami kreatív projektek lennének így a gaming világban, viszont konkrétan gyártósoron folynak le a folytatások, a 2.0 változatok, az új szezonok a Battle Royale játékokban. Tényleg egy olyan kort élünk jelenleg a videójátékos világban, ahol egyszerűen nem érvényesülnek az új ötletek, és nem is érdemes semmilyen új ötlettel foglalkozni, mert független fejlesztőként nagyjából csak akkor van esélyed, hogyha Toby Fox szintű bravúrt érsz el, mint ő az Undertale-lel, hogy azok olyan sikersztorik, amik miatt azt hiszed, hogy van létalapja az új ötleteknek, de igazából nincsen, mert akármilyen új dologba kezdnek bele a nagyobb cégek is ezeket, vagy elfelejtik, vagy meghalnak a promó időszakban, vagy nem teljesítenek jól. Miközben a Warzone, a Fortnite, PUBG és társai évek óta uralják ezt a bizniszt, és olyan bevételeket hoznak, pont erről írtam a szakdolgozatomat, úgyhogy ezeket a számokat ki sem merem mondani, amiket ott kutattam. Olyan bevételeket hoznak ezek a címek, ami egyszerűen felfoghatatlanak, mármint, hogy tényleg dollármilliárdokról beszélünk.
Én azt is hozzátenném, hogy konkrétan koncerteket, meg Christopher Nolan film thriller bemutatókat tartanak ezeken a játékokon belül, ami nekem így külön ijesztő.
Igen, és ezek amúgy ráadásul olyan közönséget vonzottak be Fortnite-ben, azt hiszem már Travis Scott koncertet, Marshmallow-t is talán, meg Ariana Grande koncertet is tartottak, és hogy ezek így, mármint ez egy teljesen új műfaj, és iszonyatosan nagy táborbe vonzott, és hatalmas nagy bevétel. És lehet nem szeretni ezeket a játékokat, de ez óriási ötlet a marketing team részéről, szerintem azt kár vitatni. De sajnos ez szabja meg a jövőt, mert ezeket a játékokat próbálják meg klónozni a kisebb fejlesztők is. A saját fejlesztőknek eszükben sincsen új projektekbe kezdeni, és a Free Guy ebbe, ha valaki nem lát bele ebbe, csak betévedt a moziba, ha már utaltunk erre, és úgy nézi ezt a filmet, nem biztos, hogy ezt érzéked, de nagyon real módon állt bele ebbe a problémába is. Nagyjából egy szócsőként funkcionált Taika Waititi a gamereknek, mert pont emiatt panaszkodunk évek óta, hogy szeretnénk új projekteket, de egyszerűen nem kapjuk meg ezek miatt. És, Tonó, szeretnéd kiemelni te az üzenet iróniáját, mert ez nagy többször szóba került.
Igen, ez én voltam, aki leginkább kiakadt ezen, hogy ugye most nem is csak ennél a filmnél, hanem akkor hogy konkrétan rátérnék a Disneyre, aki szerintem a fejesek a Disneynél nem hiszem, hogy ténylegesen megnézték a Free Guy-t, vagy ha igen, akkor nekik is nagyon ironikus hangulatuk volt, de konkrétan sorba rendelte be a Disney az összes idén készült filmjének a folytatását. Most a Marvel-eket félretéve, mert az alapból úgy készül, hogy folytatni fogják, de a Szörnyellának, a Cruellának a folytatását is berendelték, ami semmi értelmét nem látom. A Dzsungeltúrának is berendelték a folytatását, és ennek a filmnek is, amiben ők sem bíztak, hogy lesz bevétele, meglátták, hogy hoz bevételt, akkor első héten bejelentettük, hogy igen, akkor ennek is lesz folytatása. Tehát konkrétan egy filmet, aminek a fő üzenete az, hogy hogyan használják ki a saját IP-jüket a stúdiók, akár gaming, akár film, akár bármilyen nagyobb stúdió, és hogyan élősködnek rajta, és gyártják folyamatosan a folytatást egészen addig, amíg bele nem buknak. Az első reakciója a stúdiónak az, hogy oké, akkor ezt folytassuk. Miközben egyébként szerintem tökéletesen le volt zárva a sztori, de az szóljatok, hogyha ti láttok még benne bármi lehetőséget igazából folytatásra.
Szerintem még túlságosan is lehet zárva, mert nekem az egyik nagy negatívum a sztori végén az a nagyon élesen lezárt ending volt, úgyhogy én még arra is örültem volna, picit jobban nyitva maradt, de innen, hogy hogyan lehet folytatni, el nem tudom képzelni.
Hát igen, azért azt nem mondhatjuk, hogy egy tökéletes film volt, mert pont a vége az, amin már kicsit én is így húztam a számat, hogy jó, kicsit nyálasra sikeredett, meg na mindegy.
De ez egy tipik olyan jelenet.
De egyébként szerintem elfért benne teljesen, tehát nem rontott az élvezet faktorból, de igen, azért ez eléggé nevetséges, hogy ilyen dolgok történnek a filmen kívül.
És akkor ellensúlyozzuk kicsit a Disney-be történő beleállásunkat egy szintén Disney kiadású filmmel. Az előző adásban hallottátok, hogy picit aggaszt minket a Marvel jelenlegi filmes palettája, mert ugyanis az MCU jó irányba tart, de a Black Widow egy rettenetesen rossz élményként maradt meg mindannyiunkban. Viszont a Shang-Chi és a 10 gyűrű legendája gyerekek, A Marvel egyik legjobb projektje az elmúlt évekből, és nem érdekelnek az ellenérvek, mert ezek tényként közöljük most itt nektek. Mindenkit biztatnék arra, hogy mielőtt bármiben belemegyünk, hogy a Shang-Chi és a Tíz Gyűrű legendáját látnia kell, ha picit is érdeklődött valaha a szuperhős kultúra, a Marvel, az ázsiai mitológia, vagy bármi iránt, amit kicsit is szerethető egy fantasy / akciófilmben. És nem tudom, mennyire ismerős a hallgatóknak, vagy akár nektek, Rough Criminal a neve. Ő egy olyan YouTube csatorna, aki arról híres, hogy 9-10 másodperces review-kat csinál filmekről és albumokról, és nagyjából egy mondatban foglalja össze őket, és a Shang-Chi-ról most azt mondta, hogy bárcsak minden szuperhős történet ennyire kreatív és fantáziadús lenne, és word, ez. Egy mondatban én is így tudnám legjobban összefoglalni, és akkor menjünk is körbe, Fanni már nagyon hevesen bólogat, úgyhogy kezdte az összefoglalást.
Hát igen, én már anno a Marvel-es adásunkban is elmondtam, hogy ez az a film, amit a legjobban várok így ever a jövendőbeli Marvel projektek közül, és hát nyilván úgy ültem be, hogy én ezt szeretném élvezni, és annyira örülök, hogy nem kellett csalódnom, mert tényleg ez egy olyan film volt, én pár évvel ezelőtt totál elvesztettem a Marvel iránti érdeklődésemet, pedig én nagyon nagy képregény rajongó vagyok, szinte vallásszerűen jártam a moziba az összes filmre, és egyszerűen annyira elvesztettek engem, és nem is mint egy casual néző, hanem mint egy igazi fan, főleg most így a Black Widow-val ez tette így a pontot az egésznek a tetejére, és beültem a Shang-Chi-ra, és aztán kijöttem a Shang-Chi-ról, és úgy jöttem ki, hogy ez ott volt. Tényleg csak jót tudok mondani róla, nyilván még, hogyha megnézném 2-3-szor, akkor észrevenném bőven a hibáit, mert azért egy szuperhős filmről beszélünk, ami mégiscsak a Disney kezei közül került ki, tehát nem teljesen tökéletes, de egyszerűen a karakterek, a színészek, a zene, a CGI, a harcjelenetek, majd úgyis mindenbe egy picit jobban belemegyünk, de ezeket ki kell emelnem, mert szerintem évek óta a legjobb és a legszebb film volt, amit a Marvel kiadott a kezei közül, úgyhogy én is csak azt tudom mondani, hogy mindenki menjen el, támogassa a filmet, mert eleve úgy volt beharang, vagy hát negatív vélemények, hogy majd ez a film úgyis bukás lesz, meg hogy ugye ázsiaiak vannak benne, és kit érdekelnek az ázsiaiak, hát kapja be mindenki, aki ezt gondolta, mert ez egy nagyon nagy siker szerencsére, és tényleg majd még jobban belemegyünk a részletekbe, de én nagyon nagy rajongója vagyok ennek a filmnek.
Tulajdonképpen nem is nagyon tudnék semmi pluszt hozzátenni azon kívül, amit Fanni mondott. Én is nagyon-nagyon élveztem a Shang-Chi-t, és terveztük is, úgyhogy szóba is hozzuk most egy adáson belül a Mulánt, hogy azért érdemes összevetni vele, hogy mi, amit most rólad mondott is adáson kívül nemrég, hogy mik a különbségek egy ázsiai piacra is, főként ázsiai piacra gyártott filmben, és hogy hogyan lehet azt jól csinálni Shang-Chi, és hogyan lehet azt hatalmas bukásnak elkészíteni, lásd Mulán. És a Shang-Chi-nak az egyik legfőbb erénye, hogy egyrészt megnyert zseniális kínai színészeket, másrészt olyan tisztelettel bánik a kínai kultúrával és az ottani mitológiákból, amiket én most úgy után néztem, egész hitelesen és jól emelt át különböző lényeket, karaktereket, meg hát a hiedelmi világból egyes elemeket, hogy szerintem egy rosszal sem lehet erre senkinek, úgyhogy én nagyon nagyra tartom, amikor ennyi törődést fektetnek egy filmbe.
Igen, és ezt az egészet én egy picit a Black Panther sikeréhez tudnám hasonlítani, ugyanis mind a kettő filmnél egy olyan stábról beszélhetünk, akik igazán passionből csinálták ezt a filmet, tehát mindenkinek célja volt az, hogy ez a film hiteles legyen és sikeres legyen. És annyira jó ezt látni, hogy tényleg akár a soundtracket, ha nézzük, azon is folyamatosan nagyon-nagyon jó ázsiai művészek dolgoztak együtt, és nyilván a stáb is, a színészek is, és tényleg az látszik rajta, hogy ez egy nem egy olyan dolog, amit a fehér emberek megcsináltak, hogy majd mi jól ázsiaisítjuk a filmeket, és akkor majd milyen jó lesz, mert majd biztos nézik Kínában is, hanem ez egy tényleg olyan projekt volt, amit egy tisztelettel, respekttel nézett az egész kultúra felé, és én ennek tudnám be elsősorban a sikerét, az, hogy ennyire jó lett a film, ez ennek nagyon nagy százalékban köszönhető szerintem.
Igen, és ráadásul a mitológiai elemeknek köszönhető szerintem az egész MCU talán legszebb helyszínválasztéka, amit a Shang-Chi-ban látható, illetve a mitológiai lények is. Jó, egy gyors disclaimer, ne nézzétek meg a trailert, kérlek. Ha valakinek felkeltettük az érdeklődését, nézze meg a plakátot, higgyen nekünk, és menjen el moziba, de borzalmasan spoileres részek vannak a trailerben valamiért, és én nagyon bántam azt, hogy láttam. mert rontott az élményen a vége felé. Szóval ez csak egy baráti jó tanács, na nézzétek meg a trailert, és visszakapcsolok a mondatomba. Szóval a mitológiai lények, a helyszínek, tényleg a ruházatoktól elkezdve bármilyen kulturális elemig, ami feltűnt, mindegyik annyira hiteles, és annyira autentikussá teszi az egész élményt, és egyszerűen elhiszed azt, hogy most egy olyan vidékre viszel minket a Marvel, amit eddig igazából, hát hogy mondjam, ezt nem mertek reprezentálni. Pedig, ahogy Fanny is kiemelte a Black Panthert, láthatták a bevételeken is, meg a díjasőn is, hogy volt erre igény. A Black Panther az egyik legsikeresebb projektje a Marvelnek eddig, mert a mainstreamben eddig alulreprezentált kultúrák, hát igenis néznék az emberek, és szeretnénk látni, hogy mit hoznak ki ezekből, főleg, ha egy olyan stát dolgozik rajta, mint a Black Panthernél vagy a Shang-Chi-nél, akik értik is, hogy mit szeretnének átadni az értékeikből, és meg is tudják azt valósítani. És szerintem akkor emeljünk is ki pár embert a stábból, mert például Tony Leung egy csodálatos munkát végzett szerintem. Az egyik legnevesebb kínai színészről beszélünk, aki sajnos amerikai blockbusterekben ritkán kap lehetőséget, de itt megmutatta azt, hogy mire is képes, és szerintem az egyik legjobb főgonoszként hivatkoztatunk rá az MCU történetében, sőt, én kimerem mondani azt, hogy Killmonger mellett nekem így a második kedvencem lett, és hosszú idő után egy olyan főgonoszt kaptunk, akinek a karakterével lehet is azonosulni. És nem voltak olyanok az indítékai, amire így általában ráfogott, hogy jó, hát tipikus képegényes gonosz, csak a világot akarja és a hatalomért küzd, és nagyon jó volt látni azt, hogy valaki egy ennyire erős karaktert is alakít, meg egy ennyire könnyen megérthető karaktert is, és érdemes megjegyezni szerintem, hogy már a Vasember óta tudjuk, hogy a tíz gyűrű és a Mandarin, ők jelen vannak a világban, és amit különösen tetszett, hogy egyszer sem hivatkoznak Mandarinként a Leung karakterére a filmben, ami különösen elegáns, mert soha senki nem vonta kétségbe azt, hogy itt most a Mandarin lesz a főgonosz, és mégis kicsavarták kicsit a formulát.
Igen, és sőt, ráadásul a karakter a viccet is csinál ebből az elnevezésből, ugye, amikor megemlíti. Hát ez egy picit spoiler, de úgy is tudjuk, hogy összekötik valahogy ezt a sztorit, tehát megemlíti azt, hogy a Vasember 3 történet alatt Mandarinnak hívták a főgonoszt, hogy milyen vicces, hogy egy gyümölcsről nevezték el, legalábbis ugye a magyar fordításban, vagy hát a magyar szövegben így volt a poén. Úgyhogy ez is egy szerintem nagyon vicces, meg jó visszakapcsolás erre az egészre.
Igen, és egyébként szintén azért javasolom én is, hogy ne nézzétek a trailereket, mert rengeteg mindent árulnak ebből is, illetve sok kameót felfednek a trailerben. Volt olyan kameó, amit nem fedtek fel, de volt olyan, akit meg például már mutattak a trailerben, és már akkor is cikkeztek róla, hogy itt lesznek benne. És én például ezeket jobban szeretem moziban megtapasztalni.
Illetve nagyon elegánsak voltak a képregényes átírások. Ugye, amikor bejelentették a Shang-Chi-t, én nagyjából csak annyit tudtam a karakterről, hogy volt egy közös szám, amiben Iron Fist-tel együttműködnek, illetve hogy néhány cameo erejéig láttam már más füzetekben, de amikor megtörtént a bejelentés, akkor utána néztem, hogy én most miért ennyire érdekes, hogy filmet csináljanak róla, és nem voltam ezzel egyedül, hogy Redditen érzékeltem, hogy sokan kételkednek abban, hogy itt most őt reprezentálni kell, vagy nem. És nagyon tetszik az, hogy itt úgy bántak tisztelettel a képregénnyel, hogy nagyon filmessé tették az elemeit, tehát eleve a gyűrűket, amiket itt karperecként ábrázolják, és sokkal látványosabb és blockbuster filmbe illőbb, mint az, hogy ezeket valódi gyűrűként látjuk valakinek a kezén. És maga a karakter is szerintem Simulio által úgy lett megvalósítva, hogy tisztelettel odazott a képregénynek, megmaradt az a badass, mi volt ennek a karakternek, akit a képregényben láthatunk, de közben vitt bele olyan comic relief elemeket is, amik által sokkal könnyebb azonosulni vele a képernyőn.
Igen, és amit még nagyon jól eltaláltak, egyrészt Simulio is, másrészt ugye, akik írták magát a karaktert, hogy szerintem tök jól váltogatta egymást az a személyiség, amikor ő komoly, és az, amikor ő vicces. Tehát nem volt az, hogy ezek az elemei egy picit ilyen, nem tudom, küzdöttek volna egymással, hogy most akkor ő milyen karakter, ő most egy komoly vagy egy vicces karakter. Szerintem tök jól megvolt az egyensúly határozva ebben. Másrészt pedig ugye a Simulio szerintem mind a két fajta karakter tök jól hozza, illetve amit mindenképpen szeretnék kiemelni, az maga a harc stílus, ahogy harcolnak, vagy hát ugye ahogy Shang-Chi harcol. Nagyon-nagyon tetszett, hogy ez egy ilyen fejhajtás, úgymond a régi ilyen ázsiai harcolós filmek előtt, és hát gyönyörűen megkoreografált harcjelenetek voltak, amiknek nagyon nagy részét maga csinálta a stuntoknak.
És félmondatban beszúrnám, hogy én ezt nem vettem észre a filmben, bevallom, de utána rengeteg cikket láttam arról, hogy reprodukálták az egyik jelenetet a Rush Hour-ből, ami Jackie Chan-nak a mozdulatsorait egy az egyben másolta le a Shang-Chi, és ez zseniális.
Igen, és különleges is, mert azt gondolom, hogy mostanában már egy kicsit belefáradt a Marvel abba, hogy nagyon harcolást akarnak minden egyes filmben. Például nekem ugye a WandaVision-be is, aki hallgatta az adásunkat, ez volt a problémám, hogy a végén bele akartak erőltetni mindenképpen egy ilyen epikus harcjelenetet, ami tökre nem működött. És itt meg tök jól meg tudták találni azt, hogy hogyan kell újból izgalmassát csinálni egy akciófilmet, egy akciójelenetet, mert adott egy újat azzal is, hogy ugye tradicionális ázsiai harcművészeteket vontak bele, de egyszerűen olyan jól volt felvéve, ugye mindig ez a mozgó kamera, és akkor nem látunk semmit az ütésből, csak az, hogy már repül el az ellenfél, meg mit tudom én. Itt ez abszolút nem így volt, és ez szerintem megint egy nagyon nagy erőssége ennek a filmnek.
Igen, stúdiófilmes szinten különösen nagy előrelépés az, ahogyan ez a film fel lett véve, tehát nincsenek ezek a össze-vissza vágott jelenetek, hanem tényleg láthatjuk az akciókat. Ennek nyilván az is a jelentősége, hogy azért hagyták így őket, mert tényleg tudnak, meg tudják csinálni ezeket a koreográfiákat a színészek, tehát ennek nem kis szerepe van nekik benne, úgyhogy ezt tényleg érdemes is kiemelni. Illetve tényleg úgy Marvel filmes, hogy közben ott vannak benne ezek a Marvel-re jellemző poénok, de nincsen most túltolva, jól van megcsinálva, és tényleg jól vannak átemelve azok az elemek, amik egyedivé és egy kicsit, hát ilyen Wuxia és más harcművészes filmeknek a keverékéből összetéve egyedi ízt adnak neki.
És kicsit vicces egyébként, hogy a Black Widow-ban nagyjából kettő jelenet van, ahol igényesen kellett volna CGI-t használni, és még ott is sikerült úgy összevágni a jeleneteket, hogy látható a dublőröknek az arca, és vállalhatatlan a CGI. A Shang-Chi pedig nagyjából csak harcjelenetekből áll kis túlzásra, és mindegyik hibátlanul van koreografálva.
Igen, de egy picit szerintem akkor térjünk vissza a karakterekhez. Én még főgonosz, és hát a főszereplőnk Shang-Chinak a úgymond kapcsolatát szeretném egy picit kiemelni, hogy szerintem ez tök jól volt ábrázolva, ez egy ilyen családon belüli viszály, de ugye nem mondunk most spoilereket, de én csak ezt mindenképp szeretem volna kiemelni, hogy szerintem nagyon-nagyon jól meg volt oldva az, hogy gonosz is volt, de közben ugye ő Shang-Chinak az apja, tehát azért egy apa figura, aki nagyon sok rosszat csinált, és valamiféle feloldozás is volt benne, de mégse egy olyan feloldozás, ami miatt azt éreztük volna, hogy az ő bűnei meg lettek bocsájtva. Tehát szerintem ez megint egy olyan aspektusa a történetnek, amivel tök jól bántak, és tök jó plusz jelentést és mélységet adott az egész történetnek, ami szintén hiányzott nekem mostanában így a Marvel filmekből, úgyhogy erre még mindenképpen szerettem volna visszatérni.
Aquafinát majd Roland hosszabban fogja dicsérni nálam, én is nagyon-nagyon örültem az ő szereplésének a filmben, de én annyit tennék hozzá még az ő karakteréhez, hogy én kimondottan örültem annak, hogy, és remélem így is marad, hogy love interestet azt nem hozták még be, hanem egy nagyon régi barátság van közöttük, és ez tök jól adta el a két színész. Nem hiányzott igazából az, hogy itt most szerelmi dráma is legyen benne, hanem nagyon jól működött a dinamika közöttük.
Tiéd a terep, Roland.
Én mondtam is a barátomnak, akivel néztem, miután kijöttünk a moziból, hogy ideje elkezdenem kondizni, hogy elég széles hátam legyen ahhoz, hogy Aquafina teljes alakjában ráférjen tetoválva. Egy csodálatos ember, és ez a nő mindenre képes konkrétan, a legnagyobb stúdiófilmes szerepeitől, a legérzelmesebb privát projektjeig mindent olyan átéléssel visz végig, hogy csak irigykedni lehet rá. És akár az életrajzi ikletési sorozatáról beszélünk, akár a The Farewell című film mélységéről, és akár egy ilyen comic relief karakter szerepben ábrázolva őt, ahogy itt a Shang-Chi-ban feltűnt. Egyszerűen mindent, szokták azt mondani az ilyen színészekről, hogy megkapta a memót, ő mindig tudja, hogy mennyit kell alakítani, soha nem tolja túl, de mégis beleviszi a saját személyiségét. Szerintem Aquafina az egyik legjobb dolog, ami jelenleg a filmiparral történik, úgyhogy csak így tovább is szeretnénk minél többször látni az MCU-ban is, ezt innen kérvényezném a Disney-től. A Marvel adásunkban megpercegettük azt, hogy kicsit ijesztő, amerre tart szerintünk a Marvel filmes téren. Ezt most szeretném feloldani, azt hiszem mindannyiunk nevében, mert a Black Widow most már inkább tűnik egy félrecsúszott projektnek, mint irányadónak. A Shang-Chi szerintem mindenkit kárpótolt az idei felhozatalért, akármilyen véleménye legyen a sorozatokról vagy a Black Widow-ról, és ne felejtsük el, hogy idén még megkapjuk az Eternals-t, ami szerintem az egyik legígéretesebb projekt a közelmúltból, és végre megkapta teljes trailerét a Spider-Man Far From Home, és nagyon-nagyon ígéretesnek tűnik az, amit bejátszogatnak, és ahogy tízelik a rajongókat. Decemberig kell várnunk arra, hogyha Disney és Covid nem tönt úgy, hogy később kerül bemutatásra, de szerintem azzal, hogy az egyéni projektek is végre reflektorfénybe kerültek, és a nagy visszatérők is reprezentálják magukat még az idei évben, szerintem az MCU is egy nagyon erős irányváltást kezdeményezett most, és ha ez oda vezet, hogy ha a jövőben is kapunk olyan önálló bátor projekteket, mint a Shang-Chi és a 10 gyűrű legendája, akkor szerintem mindannyian elégedetten fogjuk elhagyni a mozitermeket, de ezzel meg kell várnunk az Eternals novemberi és a Pókember decemberi premierét, amikről majd szintén értekezni fogunk itt az adásban. De addig sem fogtok content nélkül maradni, ugyanis minden műsorunk folytatódni fog a közeljövőben, készülünk új sorozatdaráló részekkel, a Cartoon Chronicles is folytatódik, illetve adósok vagyunk nektek egy Suicide Squad elemzéssel, amit egy DC Expanded Universe, hát, hogy is mondjam...
Kibeszélő?
ostromoló? Nagyon bántó? Nem. Próbáljuk a lehető legpozitívabb oldalra megközelíteni a DC-t és a jelenleg irányát. Annyit elmondunk előjére, hogy a Suicide Squad egy nagyon-nagyon ígéretes projekt, és arról szerintem már beszélhetünk spoileresen, mert már bőven benne vagyunk abban az időszakban, amikor aki akarta, megnézte, úgyhogy majd számítsatok arra, hogy aki velünk tart, az kicsit spoileresen fog értesülni a véleményünkről. Úgyhogy a mai adásban köszönjük is nektek a hallgatást és a kattintást, kövessetek minket Instagramon, ugyanis ott értesülni fogtok a heti ajánlóinkról és a következő adásoknak a tematikájáról. Most pedig itt volt velem Fanni.
Sziasztok!
Tono!
Sziasztok!
Én pedig Roland voltam, még egyszer köszi, sziasztok!